Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hallassuk a béke kiáltását, amely a szívből tör elő. Ezért mindenkit arra hívok, hogy egyesüljön velem a békéért ajánlott imavirrasztásban, amelyet itt a Szent Péter téren fogunk április 11-én ünnepelni. Mondta Leó pápa húsvét vasárnap délben az Urbi et Orbi áldás alkalmával, közös imádságot hirdetve a békéért. Nem lehetünk továbbra is közömbösek, és nem adhatjuk meg magunkat a rossznak, Szent Ágoston tanítja. Ha félsz a haláltól, szeresd a feltámadást. Szeressük mi is a feltámadást, amely arra emlékeztet, hogy nem a rosszé az utolsó szó, mivel a feltámadott legyőzte azt. Hangzott el a Szent Atya húsvéti üzenetében április 5-én délben. Krisztus feltámadása az új emberiség kezdete, fogalmazott a Szent Atya Urbi et Orbi üzenetében. 14. Leó pápa húsvét vasárnap délben a vatikáni Szent Péter Bazilika központi erkélyéről húsvéti üzenetet intézett a Szent Péter téren jelenlévő hívőkhöz, valamint mindazokhoz, akik rádión, televízión és más kommunikációs eszközökön keresztül követték. Utána pedig Urbi et Orbi áldást adott, vagyis áldást Róma városára és az egész világra. Testvéreim, feltámadt Krisztus, boldog húsvétot, mondta 14. Leó pápa, hozzátette. A húsvét győzelem, az élet győzelme a halál fölött, a fényé a sötétség fölött, a szereteté a gyűlölet fölött. Drága volt az ára ennek a győzelemnek. A Krisztus, az élő Isten fia kellett, hogy meghalljon, és kereszten halljon meg, miután igazságtalan ítélet sújtotta, kigúnyolták és megkínozták, és összes vérét kiontotta. Valódi áldozati bárányként magára vette a világ bűnét, és így mindannyiunkat, velünk együtt pedig a teremtést is megszabadította a rossz uralma alól, fogalmazott 14. Leó pápa. Húsvét az egész életünket mássá teszi, segít, hogy boldogok legyünk, a mi feladatunk pedig az, hogy elmondjuk ezt a titkot a világnak, hangsúlyozta Erdő Péter húsvétkor. A súlyos betegségéből lábadozó bíboros Esztergom budapesti érsek hangüzenetben szólt a hívekhez húsvét hajnalán. A bíboros úgy fogalmazott, nagy ünnep van ma, olyan nagy ünnep, ami az egész életünket mássá teszi. Húsvét azt hirdeti, hogy van túlvilág, hogy maga Jézus az, aki nekünk erőt ad, aki bennünket, mindannyiunkat szeret. Krisztus feltámadása közelebb hozza a mennyet, amely már nincs áthidalhatatlan távolságra, és minden pillanatban éltető kapcsolatban van velünk, mondta Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök húsvét vasárnap a Szent István Bazilikában. A Szent István Bazilika plébánosa homíliájában arról beszélt, Szent Pál a kolosszeiekhez írt levelében új távlatot nyit a húsvéti eseményeknek, amikor azt mondja, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Pál apostol elmondja azt is, hogy mi következik ebből a mi életünkben, amikor arra szólít, hogy keressük azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Mohos Gábor rámutatott, ez nem azt jelenti, hogy a földi dolgokra egyáltalán ne figyeljünk, hanem azt, hogy minden földi dolgot, minden vágyat, tervet, minden élethelyzetet, kapcsolatot helyezzünk bele ebbe az új távlatba, amely az égiekre irányul. Ma van az év legszebb reggele, még a nap is süt, nem csak kívül, hanem a mi szívünkben is. Krisztus feltámadásának örömhíre ugyanis eltölti a szívünket, fogalmazott Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában húsvét vasárnap. Kiemelte, Szent Pál logikus érvelése ez, ha Krisztus feltámadt, van feltámadás, és akkor mi is feltámadunk. Ez húsvét világra szóló örökérvényű üzenete. Ezért van ma az év legszebb reggele, mert a feltámadásról szól. Az egyház ismét ezt az örömhírt kiáltja világgá. Krisztus feltámadt, a keresztények pedig erre azt válaszolják, valóban feltámadt. Végül az időjárásról. Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elsősorban az éjszaka második felében, hazánk északi, északkeleti felén helyenként előfordulhat zápor. Északon egyes helyeken élénk marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit húsvét vasárnap. A zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikus kolléga pedig Tompos Péter. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, a világban éppen ott, ahol a rossz tombol, Jézus véglegesen örökre egész lényével szeret. Krisztus szeretete a mi szeretetünk forrása és példája. Jézus példáját ugyanis nem lehet érdekből, kelletlenül vagy képmutatással követni, hanem csak is szeretetből. Kedves hallgatóink, rövidesen elhangzik Balogh Ferenc hétvégi levele, majd velünk imádkozhatják a napimáját. Ezután a Sziluett című műsorunkban régi emlékezetes húsvétokat elevenítünk fel. Majd a tavaszi virágokról és a húsvéti dekorációkról lesz szó. Vendégünk Kriston Anikó, a Miskolci Martin János Szakképző Iskola virágkötészeti szakoktatója.
A húsvét ünnepét, és akár vágott virágból, akár cserepes növényből állíthatunk össze kosárdíszeket, ezeket kiegészíthetjük különböző kellékekkel, tollakkal, gyöngyökkel, és ugye már bele lehet csempészni a húsvéti tojást is, mint kiegészítőt, hiszen már a várakozás benne van a levegőben, tehetünk bele barkát, ugye, mert ez most itt nagyon aktuális ebben az időben, és a kiegészítés mindenkinek az egyéni ízlésvilágát tükrözi, hogy a lakásában, vagy ahová el szeretné helyezni, milyen helyre teszi, és annak a hangulatnak megfelelő növényeket állíthat össze.
A 21 órakor elhangzó híreink után az Itt élünk című műsorunkat ismételjük meg. Mezőkövesden egy kiállításról szólunk, majd meglátogatjuk a Hortobágyi Pusztai Állatparkot és a Kesznyéteni Szamárhát pusztát. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Jules Verne a Dunai Hajós című regényének 7. részét Koncz Gábor előadásában hallják. Ezután az eukarisztiáról és a papságról Árvai Zoltán atyával, Egerszalóki plébánossal beszélgetünk. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján a Leltár című műsorunkban irodalmi és lelkiségi összeállítás szól. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 22 óra 5 perckor Egyházfórum című műsorunkban Mohos Gábor az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökének gondolatait hallják az eukarisztia misztériumáról. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd megismételjük Balogh Ferenc hétvégi levelét. Kedves hallgatóink! További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!
shade of faith.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvassa fel hétvégi levelét.
Kedves barátom, most a kereszténység húsvéti öröméről írok neked, hiszen mire megkapod levelem, már a legnagyobb ünnepünk a húsvét napjait éljük. Ez az öröm nem hangos és diadalmas csupán, hanem olyan öröm, amely a kereszten, a csenden, a veszteségen és a síron is keresztül halad. Nem a fájdalom tagadása ez, hanem annak a hitnek az ünneplése, hogy Isten nem hagyta fiát, a megtestesült szeretetet a halál fogságában. A húsvét ezért egyszerre vigasztalás és új kezdet. Annak a bizonyossága, hogy a sötétség nem az utolsó szó. Egyik haikum sorai ezt a húsvéti titkot sűrítik egyetlen erős képbe. Keresztet tövén csírázó feltámadás. Húsvét. Örömünk. Egyik teológus és irodalmár ismerősöm szerint ez a mondat szinte egy teológiai vázlat, mert benne van az egész keresztény remény logikája. A feltámadás nem a kereszt helyett, hanem a keresztből fakad. A hit nem azt mondja, hogy nem volt sebekkel teli az út, hanem azt, hogy a sebekből élet sarjadhat. Húsvét öröme ezért nem felszínes jókedv, hanem mély, megmunkált öröm, amely tudja, mennyibe került a megváltás, éppen ezért ad hálát érte. Kedves barátom! Jókai Anna Nagy Csütörtök című verse különösen szépen mutatja meg, hogy a húsvéti öröm nem választható el a szolgáló szeretettől. Így szól. Meg kell a mieink lábát mosni, amíg bírja a térd és hajlik a derék. Mindig friss vizet vinni a tálban, amíg a hús kihűl és a lélek felég. Habfürdő és illóolaj. Kis puha talpak eleven emlék. Gyermeklábak a tenyeremben. Régen volt ez a nemrég. Anyám kékeres bokája és a behajló karom. Még minden este oda mennék, szivacsal, szappannal elbajlódva, még mindig a szolgája lennék. De már csak a világ maradt, a világ egyre kérgesebb lába. Azt fürdetem, dörzsölgetem, ne mondd, hogy hiába. Lehet, hogy te mész el, lehet, hogy én. A szürke zsírcsék megül az edény beremén. Az utolsó vacsorához talán meg sem is hívnak. De a kereszt alatt ott leszünk azok közt, kik sírnak. Meg kell a mieink lábát mosni, amíg bírja a térd és hajlik a derék. Ez nem csak a nagycsütörtöki lábmosás liturgiájára való emlékezés, hanem életprogram is. A húsvét fénye már nagycsütörtökön elkezd derengeni, amikor Jézushoz hasonlóan a pap letérdel a másik elé, és kész önmagát és alázatos szolgálatát ajándékul adni. A lábmosás azt üzeni, az igazi nagyság a lehajlásban van. Az igazi öröm pedig abban, ha valaki a szeretetteli szolgálatban találja meg a helyét. A vers folytatásaim már nem liturgikus, hanem egy profán kép által még személyesebbé teszi ezt. Habfürdő és illóolaj, kis puha talpak eleven emlék, gyermeklábak a tenyeremben. Itt a gondoskodás már nem elvont és jelképes, hanem testközeli, gyengéd, emlékező szeretet. A húsvéti öröm ilyen módon nem elszakít a földtől, hanem még jobban belehelyez az emberi mindennapok és kapcsolatok valóságába. Aki Krisztust követi, annak a szívében a másik ember sebezhetősége szenté válik. Különösen erős ez a vallomás is, hogy anyám kékeres bokája és behajló karom, még minden este oda mennék szivacsal, szappannal elbajlódva, még mindig a szolgája lennék. Ebben benne van a keresztény szeretet teljes komolysága. Nem egyszeri gesztus, hanem álhatatos jelenlét. A húsvéti öröm azért hiteles, mert nem felejti el az emberi gyengeséget, az öregedést, a kiszolgáltatottságot, sőt éppen ezek között ragyog fel. A feltámadásba vetett hit nem megszünteti a szeretet szolgálatot, hanem értelmet ad neki. A vers egyik legmegrendítőbb fordulata így hangzik. De már csak a világ maradt. A világ egyre kérgesebb lába. Azt fürdetem, dörzsölgetem. Ne mondd, hogy hiába. Ez már nem csak személyes, családon belüli gondoskodás, hanem a világ sebeinek hordozása. A húsvéti öröm nem naív, mert látja, hogy a világ kérges, fáradt, sokszor ellenáll a jónak. Mégis azt mondja, nem hiába. A szeretet ugyanis soha nem hiába való, még akkor sem, ha nem látja rögtön a gyümölcsét. A keresztény húsvét azért tud öröm lenni, mert számol a halállal is, de nem engedi, hogy a halál uralja a történetet. Jókai Anna ezt így sűríti. Lehet, hogy te mész el, lehet, hogy én. Ez a kijelentés kíméletlenül őszinte. Nem azt mondja, hogy a hívő ember kivétel a mulandóság alól, hanem azt, hogy minden ember ugyanannak a törékenységnek a része. A húsvét éppen ebbe a közös emberi sorsba hozza el Isten válaszát. És végül ott a vers kissé komor, de mégis reményre nyitott zárása. Az utolsó vacsorához talán meg sem is hívnak, de a kereszt alatt ott leszünk azok közt, kik sírnak. Ez a mondat a tanítványságunk igazi mélységét mutatja. A húsvét öröme nem azoké, akik mindig az első helyen állnak, hanem azoké is, akik a kereszt alatt maradnak, és nem menekülnek el. A sírás itt nem a hitetlenség jele, hanem a szerető szívé. És éppen ebből a sírásból születik meg az a csendes öröm, amelyet a feltámadás hoz. Kedves barátom! A húsvéti örömünk tehát nem elsősorban érzelem, hanem átformált látásmód. Azt tanítja, hogy a kereszt nem végállomás, a szolgálat nem veszteség, a sírás nem szégyen, és a halál sem az utolsó szó. A szeretetnek van jövője, mert Krisztus él, és ha Krisztus él, akkor minden lehajlás, minden mosott láb, minden könny, minden csendes hűség része lesz annak az örömnek, amely húsvétkor az egész egyházat átjárja. Kedves barátom! A húsvét öröme nem egyszerűen arról szól, hogy minden rendben van, hanem arról, hogy Isten a kereszten át is képes életet adni, megváltani bennünket. Krisztus nem egy evilági értelemben vett királyság uralkodójaként támadt fel, és nem oldotta meg minden evilági gondunkat, bajunkat sem. A feltámadása és az abból fakadó örömünk ettől sokkal több. Krisztus feltámadása azt jelenti, hogy Jézus halála nem vereséggel, hanem győzelemmel zárult. Isten elfogadta az ő értünk önként vállalt áldozatát, és az élet erősebb lett a halálnál. A feltámadás megerősíti, hogy Jézus valóban az, akinek mondta magát, és hogy Isten hatalma a halál fölött is valóságos. Pál apostol ezért tartotta alapvetőnek, ha Krisztus nem támadt volna fel, a keresztény hit üres maradna. Kedves barátom! A feltámadás azt is jelenti, hogy a hívő ember számára van jövő a halálon túl is, az élet nem zárul le a sírnál. A keresztény remény szerint Krisztus feltámadása annak előjele, hogy Isten az embert is új életre tudja vezetni. Egyszerűen fogalmazva, Krisztus feltámadása azt üzeni, hogy Istené a végső győzelem, a szeretet erősebb a halálnál, és van reményünk az örök életre. Ez a reményteli öröm nem felejti el a Golgotát, de már tudja, hogy a sír üres. És ez elég ahhoz, hogy a szívünkben újra és újra felhangozzék, feltámadt Krisztus. Alleluja! Kedves barátom! Kívánom, hogy neked és szeretteidnek ne csupán húsvét napjait, hanem életetek minden napját hassa át az üres sírból fakadó húsvéti öröm. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvasta fel hétvégi levelét.
A nap imája.
Alexandriai Cirill húsvéti imája. Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek. Hadd legyen életem is fény a sötétségben. Szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak, ahol sértegetnek. Összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol szomorúak. Uram, ad, hogy fény legyek a sötétségben. Amen.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A mai műsoromban egy olyan riportomra esett a választásom, amelyet még évekkel ezelőtt készítettem, és amelyben régi húsvéti emlékeit idézi fel, kedves riporthalanyom. Mancika néninek milyen emlékezetes húsvétjai vannak? Fiatal korában önöknél hogyan telt a húsvéti ünnep?
Höfer Gyulánét kérdezem.
Nálunk nagyon szép húsvéti ünnepek voltak. Mondjuk abba a korba, amikor én olyan 12 évtől fölfele még diáklány voltam, meg később is, mikor nagyobb lány voltam, és még a háború nem ért ide, addig gyönyörű ünnepjeink voltak. Minden pénteken, szombaton mindent elkészítettünk, sütöttünk, főztünk. Ugye szombaton már ment az ember a feltámadásra. Nekünk a feltámadásra is nagyon messze kellett menni, mert 2,5 kilométer oda, vissza, mert helyben még akkor nem volt templom.
Hova mentek a feltámadási misére?
Felső Zsolcára. És addig azt mi nem tudtuk elképzelni, hogy az ünnepet úgy töltsük, hogy lélekbe is ne ünnepeljünk. És akkor mindent elkészítettünk, és vasárnap már legtöbbször bizony voltak is vendégek, mert még akkor nem locsolkodtak ugyan, de az ismerős vagy közelebbi rokonok, akik hát szintén kötve voltak otthonhoz, hogyha jön a húsvéti locsolkódás, eljöttek és meglátogatták az embert. És akkor természetesen már akkor is vendégül láttuk őket.
Húsvét hétfőn sok locsolója volt Mancika néninek? Jöttek a legények?
Akkor olyan divat volt, hogy minden kislányt, ajaj, előtte már volt a nagy készülődés. Nagyon szép szokás volt. Szerintem ez gyönyörű szokás volt, mert már a szombat azzal is eltelt, hogy jött a postás, és hozták a rengeteg húsvéti lapot. Szinte az ember már gondolta, hogy kik fognak jönni öntözködni, mert a fiúk küldözgettek egy-egy egyszerű kis szép húsvéti üdvözlőlapot. És tudtuk, hogy már azt azért küldik el, hogy ők majd jönnek öntözködni, de tiszteletből küldtek lapokat, és nem csak nekem, a többi diáktársaimnak is, mindenkinek. És ez egy nagyon szép szokás volt. És voltak szép lapok, jó pofa lapok, nagyon kellemes volt ez az embernek.
És a fiúk azok kis csoportokba csoportosultak, és úgy jöttek locsolkodni?
Hát a fiúk általában úgy kezdődött, hogy reggel a kisebb fiatal emberek jöttek. Ők ugye, hát amíg kisebb volt az ember, mert már akkor is jöttek öntözködni, amikor még csak 4 éves voltam, és anyuka hozzá is készült, a pénztárcát elkészítette, mert hát ezek a kis fiatal emberek számolgatták is, hogy ők mit keresnek. De attól függetlenül nagyon boldogan vitték a hímest is, ettek is, beszélgettek is, vagy esetleg ittak egy málna szörpöt.
Ön készített hímes tojást?
Igen, nagyon sok hímest készítettünk. Hihetetlenül sokat festettük a tojásokat, még rajzolgattuk is, sőt az öcsém meg a bátyám is segített rajzolgatni, hogy ki tud szebbet, versenyeztünk is, hogy ki tudja szebben megfesteni a tojásokat. Kellemes emlékek voltak.
Akkor a család minden tagja, hogy úgymond be volt fogva a húsvéti hímes tojás készítésbe.
Bizony be voltunk fogva, mindenki be volt fogva. És hát nagymama szegény velünk lakott már, mert nagyapa meghalt, és ő külön élvezte, hogy na, végre milyen jó érzés neki, hogy nem egyedül érzi magát, hanem itt van köztünk, és a boldog gyermek kacajok között, mert hát néha a bátyám is, vagy öcsém is frocliztak, vicceltek, majd megfestettük a sok tojást, nem jön senki öntözködni, meg ehhez hasonló, de hát persze, általában nem, hogy nem fogyott el, hanem kevés is lett.
És nem csak hímes tojást adtak a locsolkodóknak, hanem már akkor is divatban volt a pénzadás?
Pénzt adtak, de csak a kisebb gyerekeknek. Az olyan 12 éves korig a gyerekeknek. És általában ezek a kisfiúcskák már ők úgy osztották a látogatást, hogy ne a nagyokkal menjenek, mert akkor nem kapnak valószínű pénzt, de hát persze akkor is csak kaptak, hát a nagyok már nem, mert hát már azok nem, el se fogadták volna, hogy ők azért jöttek öntözködni, akik már olyan 16 évesek voltak.
És összeszámolta azt Mancika néni, hogy egy-egy húsvét hétfő alkalmával hány locsolója volt?
Hát nem számoltam össze, nagyon sok, hihetetlenül sok. Emlékszem, nagymama mondta az anyukámnak, hogy hát édes gyerekem, én csak körülnéztem, hogy lehet ez, hát ez lehetetlen. Nem csak engem öntöztek meg annyian, hanem akikkel együtt jártam iskolába, ugye Miskolcra jártunk be polgáriba, akikkel együtt jártunk, azoknak a testvérei, szóval egymáshoz elmentek azok is. Szóval tiszteletből is, ezt nem úgy kell érteni, hogy nem tudom miért, hanem tiszteletből, hogy igenis locsolkodunk, öntözködnek, mert ez a tisztelet, hogy el ne hervadjanak a kislányok a következő évbe. Még akkor fiatalabb kislány voltam, úgyhogy már bejártam akkor is iskolába, és hát anyukának talán azért is okoztunk sok gondot, mert mi hiába itt laktunk Zsolcán, mi mind Miskolcra jártunk iskolába, és így nagyon sokkal szélesedett az diákismerettség is, és nagyon sok ismerőseink voltak, akik Miskolcról is kijöttek öntözködni, és persze hát anyuka szívesen is látta őket, mert legalább ilyenkor volt alkalma megismerni, hogy na kik azok, akikkel a bátyám is, vagy öcsém is szokott bent az iskolába találkozni, meg beszélgetni, időt tölteni. Hát egyúttal anyukáik le is tudták ellenőrizni, hogy milyen társasággal járnak a fiaik is, meg engem is. Volt úgy, hogy kislány is kijött hozzánk húsvétkor, és persze, hogy anyuka nem haragudott, sőt örült neki, mert nagyon aranyosak, rendesek voltak, és anyuka is örült, hogy biztos volt, nyugodt volt, hogy jó társaságba járok. Aztán akkor volt az, hogy kaptam egy szünidőre, ilyen húsvéti szünetre kaptam egy gyönyörű könyvet, a Porcelánbaba, az volt a címe. És egy annyira szép könyv volt, és mondták, hogy ezt vissza kell vinni, hogyha megyek iskolába, mert ez a könyv nem az övéké, és nekik is vissza kell adni. Hát természetesen ugye eleget kell tenni a kötelezettségnek, és minden alkalmat kihasználtunk arra, hogy elolvassuk. És hát a bátyám is olvasta felváltva, aztán mondta, hogy hát de te is olvasod, már ne csak én, mert azért, hogy mindenki hallja a családban. Nagyon szép volt a könyv, és jött a szomszéd fiú, akkor ment haza olyan késő. Az bejött hozzánk, hogy látta, hogy világ van, és a bátyámnak kiabált, és akkor mondta neki, hogy gyere be, bejött, és akkor látta, hogy én is, a anyukáék is, még nagymama is szegény ténykedett, és hogy nagyba sűrünk, forgunk a konyhán, mert a krémeket is még akkor nem voltak gépek, kézen kellett mindent kikeverni, szóval időigényesebb volt sokkal a munka, és akkor persze, mondta a bátyám, hogy hát az az igazság, azt mondja, hogy egy könyvet is olvasni kéne, mert akkor nem fogjuk megtudni, mi a vége. Hozzáfogott a fiatalember, és na hát ő már addig nem megy el, elolvassa ő végig, csak dolgozzunk nyugodtan. Hát ez emlékezetes volt, mert utána aztán, mikor kitört a háború, hát ez a fiatalember szegényt gyorsan besorolták, és ott is maradt a dónkanyarba, úgyhogy ez neki emlék maradt. Még írta bátyámnak onnan lapot, és írta, hogy jobb lenne inkább a könyvet olvasni húsvét szombatján.
És akkor ez a fiatal ember hangosan felolvasta önöknek a történetet, persze, önök pedig tudtak dolgozni.
És nyugodtan dolgoztunk. Hát nagyon fárasztó volt azért azokat a habokat, amik különösen, amit gőz felett főztünk, mert még az ember izzadt is mellette, meg még kavarta is. Hát ugye, hát ki akartunk tenni magunkért, hogy finom dolgokat készítsünk, és finomakat süssünk.
És miért volt olyan emlékezetes ez a könyv? Visszatetszik emlékezni a történetre? Egy szép romantikus történet volt?
Szép romantikus volt, egy árva kislányról szólt, aki hát szegénynek úgy nagyjából emlékszem rá, hogy valahogy bevetődött egy jó családba, és takarítónőnek használták, mert még olyan fiatal volt, hogy nem akartak neki olyan munkát adni, hogy megerőltető legyen, és volt egy a családnak valami kedvenc kis szobrocskája, egy porcelánbaba, és a kislány eltörte a porcelánbabát. És közben hazament, volt egy fiú ott a családba, aki akkor találkozott először a kislánnyal, amikor a kislány ott zokogott a néninél, és csókolgatta a néni kezét, hogy ne engedje őt el, azért, hogy összetört a porcelánbaba, és közben a fiú meg integetett az anyukájának, hogy bizony nem szeretné, ha elengedné az anyukája, szóval, de hát azt így elmondani, vagy ahogy megtörtént, úgy elolvasni, hát ez óriási különbség.
És jó lett a vége a történetnek?
Igen, nagyon jó lett a vége, és nagyon tanulságos volt, mert úgy a kislány részéről a magatartás, úgy a fiatalember részéről, és a néni is, hát szóval nagyon nehezen hiszem, hogy ma ilyeneket lehetne találni. Ma sokkal több durvaságot, meg gorombaságot lát az ember, mintsem, hogy azon lennének, hogy na, kedvesek és jók és elmézőek a mások hibája iránt.
Talán ezért is jó feleleveníteni a régi hagyományokat, visszatérni a régi tradíciókhoz, mert sokat lehet belőlük tanulni, és így magyar kultúránk régi hagyományaihoz is érdemes visszatérnünk. Húsvétkor önöknél még jellemző volt, hogy a legények vízzel locsolkodtak, vagy már akkor is kölnivel locsolták önöket?
Voltak, akik már akkor is locsolkodtak vízzel, de csak úgy, hogy egy kis vizet a kezükre löttyentettek, és úgy befröcskölték az embernek az arcát.
Akkor nem egy vödör vízzel?
Nem, de a szomszédunkban lakott egy család, már amikor később lakást cseréltünk, ez már háború után volt, és ott is volt két szép lány, az egyik olyan idős volt, mint én, a másik még fiatalabb, és azt a fiatalabbat olyan szép lány volt, arra lettem figyelmes, nyitva volt az ablak nálunk is, náluk is, és nagy lárma volt, és kinéztem az ablakon, és arra lettem figyelmes, hogy a kislányt megfogták ezek a rendetlen fiúk, és bedugták a hordóba, a vízbe. Szegény már a végén kiabálni se tudott, mert hát a feje a vízbe volt. Hát mondom, ez már a durvaságtól is több.
És akkoriban nem betegedtek meg a lányok egy-egy ilyen furcsa, érdekes locsolási mód után?
Akkora már enyhe idő van, és ugye akkor átöltöztek, fejét bekötötte, de hát persze nem száradt meg egy-kettő, úgyhogy frizuraváltás azonnal történt.
Sőt, mi több, egy olyan emlékezetes húsvétja is volt önnek, ahol készítették a finomságokat, de nem volt elég, hanem még utána újra kellett készíteni finom süteményeket. Mikor is volt ez, és miért volt emlékezetes ez a húsvét?
Hát ez tényleg nagyon emlékezetes volt, mert akkor hát legalább 5-6 tepsi süteményt sütöttünk meg. Szóval nem is tudom pontosan, de olyan szokatlanul sok locsoló érkezett, először is vasárnap már voltak vendégek, de attól eltekintve a hétfő korán reggel már olyan forgalmas volt, hogy már 7 órakor azt se tudtam, hogy hogy kapjam magam össze, mert már öntöző jött. És akkor mondtam anyukának, hogy most már mit fogunk csinálni, mert ez nem lesz elég, hát ha így jönnek, ilyen sokan fognak jönni, már ezt az én kislányomnak a locsolására. Hát mondom, nem fogok tudni helytállni. Hús volt, meg húsféleségek, szendvicsek, sonka felszelve, töltött hús, de hát sütemény nem volt elég. Féltem, hogy kevés lesz. És fogtam, és gyorsan még kint a nyári konyhába sütöttem egy tepsi tésztát 11 órakor, mert általában olyan 3 óráig locsolkodtak. Utána már nem öntözködtek. Szinte mindenki utána hazavonult, mert másnap mindenkinek menni kellett ugye iskolába, vagy dolgozni, kinek hova, kit hova hívott a kötelesség.
Milyen süteményeket készítettek önök a húsvétra? Voltak olyan tipikus sütemények, amelyeket erre az ünnepre készítettek?
Voltak. Hát először is ugye sütöttünk pogácsákat, tepertős pogácsát, vajas pogácsát. Akkoriban a sajtos pogácsákat nem nagyon sütöttük. Akkor nagyon finom piskótákat, és azt ugye különböző krémekkel töltöttük. Piskóta is volt piskótából csak, és volt diós piskóta, amiben diót beletaráltuk, és úgy volt piskótának sütve a tésztája. És azokat lehetett többféleképpen megtölteni, lehetett tortának is, mert ha hosszúba sütöttük, hosszú tortába, akkor az is nagyon szép is volt, jól lehetett díszíteni is, és hát nagyon finom volt, hát a finomság attól volt, hogy mennyi vajat raktunk bele, meg mennyi cukrot, mert az se jó, ha nagyon édes, meg csokoládéval töltöttük, kakaóval, és bizony, ha senki nem vetette meg.
Említettük már a beszélgetésünk során, hogy a vallás mennyire fontos volt az önök családjának életében, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy mind a mai napig fontos személy szerint az ön életében is. A húsvét önnek is elsősorban Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepét jelenti.
Annyi sok szép imát tudok is, meg van leírva is nekem. Itt vannak az imakönyvek, ugye keresztúti áltatosság, rózsafűzér, minden. És bizony az embernek más azért elvégezni ide-haza, és más a templomba. A templomba valahogy egy olyan más érzés, hogy azt nem lehet megmondani.
Elhangzott riportomban Hőfer Gyuláné, Mancika nénivel elevenítettem fel régi húsvéti emlékeit. műsorunk folytatásában most a tavaszi virágokról és az ünnepi dekorációról hallanak. Köszöntöm Kristóf Anikót, a Miskolci Martin János szakképzőiskola szakoktatóját. Beszéljünk akkor a tavaszi virágokról, melyek azok a virágok, amelyek ilyenkor újjáélednek, és melyeknek szépségükben, virágaikban gyönyörködhetünk.
Elsősorban a hagymás növények azok, amikor ilyenkor tavasszal megjelennek. Vannak azok ugye, amik még a hó alatt kidugják a fejüket, a pici krókuszok, de most erre az időszakra inkább a tulipánok, a nárciszok, a játszintok, azok, amik jellemzők, a fürtös gyöngyike, az aranyvesző, ami mondjuk nem hagymás, de ilyenkor szokott ő is virágba borulni. Ők a legjelentősebbek, amiket ilyenkor megtalálhatunk, mind a szabadban, mind a növényházi növények között.
Milyen dekorációkat is készíthetünk, amely dekorációkban természetesen fontos szerepe lehet a virágnak. De milyen virágnak is?
A húsvét ünnepét. Én azt gondolom, hogy már nyugodtan elkezdhetünk erre készülődni, és akár vágott virágból, akár cserepes növényből állíthatunk össze kosárdíszeket, ezeket kiegészíthetjük különböző kellékekkel, tollakkal, gyöngyökkel, és ugye már bele lehet csempészni a húsvéti tojást is, mint kiegészítőt, hiszen már a várakozás benne van a levegőben, tehetünk bele barkát, igen, mert ez most itt nagyon aktuális ebben az időben, és a kiegészítés mindenkinek az egyéni ízlésvilágát tükrözi, hogy a lakásában, vagy ahová el szeretné helyezni, milyen helyre teszi, és annak a hangulatnak megfelelő növényeket állíthat össze.
Az aranyeső is lehet fontos dekoráció kellékünk, ugye? Ilyenkor húsvétkor.
Lehet, itt egy fontos dolgot kellene tisztáznunk, ami a köztudatban él aranyesőként növény, azt a virágkötészetben aranyvesszőnek nevezik, mert hogy van aranyeső is, annak olyan szép fürtös virágzata van, mint az akácnak, csak napsárga. És amit mi aranyesőnek ismerünk, ugye azt aranyvesszőként tartjuk számon a virágkötészetben, hálás vágott virág, és ugye pompázik ebben a gyönyörű sárga színben, ami megtelíti élettel az egész környezetet, ahol bekerül, így bátran lehet alkalmazni őt is.
És ha már dekorációkról beszélünk, akkor húsvétkor a dekorációnkat mivel egészíthetjük még ki, mivel tehetjük még színesebbé, még ünnepibbé?
Hát nyilván aktualizálhatjuk, és felfrissíthetjük, és hát természetesen húsvétkor megjelenhetnek azok a különböző kiegészítők, amiket most már nagy előszeretettel lehet bármilyen nagy kertben, vagy ilyen ajándéküzletekben megvásárolni. Különböző nyuszikákat lehet már kapni plüssből, rattamból, bármilyen anyagból elő lehet őket. Nagy előszeretettel készítenek most sizából mindenféle napocskákat, virágocskákat és tyúkokat, meg gyakorlatilag bármit, és ezekkel még gazdagabbá tehetjük azokat a készítményeket, amiket előállítottunk. A sizál ez egy tömörített anyag tulajdonképpen, pici vékony szálakból tömörítik össze, lehet csokrokhoz is alkalmazni, csokor alá, tét alá, de most nagyon elterjedtek ezek a pici kis virágok fölfűzve, gyöngyöket húznak rá, és akkor dekorációnak alkalmazhatóak.
A Miskolci Martin János szakképzőiskolában ön virágkötészetet oktat, sokszor használjuk ezt a fogalmat, hogy virágkötészet, de mit is értünk ezen kifejezés alatt?
A virágkötészet alatt tulajdonképpen azt érthetjük, hogy az ember figyelembe veszi azokat a törvényeket, amik formailag meghatározzák a virágok összerendezését, színharmóniát érthetünk alatta, hiszen ezek nagyon fontosak is a virágok összeállításában, összerendezésében, ezek nagyon dominánsan részt vesznek. Tehát ha röviden meg akarjuk fogalmazni, a virágkötészetnek az a lényeg, hogy formai színtörvényeket az ember megfelelően tud alkalmazni, és ezáltal egy esztétikus kompozíciót tud elkészíteni.
És mire próbálják a virágkötészet kifejezése alatt oktatni a gyerekeket? Melyek a legfontosabb témakörei, alapelvei a virágkötészetnek?
Hát a virágkötészetnek több rétű dologgal kell foglalkozni, hiszen ahhoz, hogy az ember szakszerűen tudjon egy virágot kezelni és gondozni, és megfelelően tudjon összeállítani csokrokat, elsősorban növényismeretre nagyon nagy szüksége van, hiszen akkor meg tudja válogatni azokat a növényeket, amik hasonló élettartamúak, és egy csokorba tudja őket fűzni, és akkor ezáltal nagy örömet tud okozni azoknak, akik megkapják azt a virágcsokrot. Úgyhogy ennek nagyon nagy szerepe van, hogy virágkötészeti elméletből virágokkal ismerkedjen az ember. Azon kívül ismerniük kell ugye mindazokat a biológiai, formai és színtörvényeket, amiket a későbbiekben alkalmazniuk kell.
A virágkötészet iránt inkább a lányok vagy a fiúk érdeklődnek, hiszen azt szokták mondani, aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet. Érdekes ez a mondás, biztos, hogy helytálló is, de mely most nem képviselteti magát
azt
jobban?
Azt tudom mondani, hogy mi nálunk az iskolában a lányok körében volt nagyon népszerű, úgyhogy az osztályban csak lányok találhatók, de hogyha az ember úgy jobban szétnéz a nagyvilágban, akkor híres virágkötők között azért jó számban akadnak férfiak is. Úgyhogy ha virágüzletbe is jár, jár az ember, jön, megy, akkor inkább hölgyekkel találkozik, mert ilyen női szakmának tartják, de sok nagy nevű férfi virágkötő is található a szakmában.
Elhangzott riportunkban Kristóf Anikóval, a Miskolci Martin János szakképzőiskola szakoktatójával beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Most elhangzott női műsorunkat holnap hajnalban 2 óra 35 perctől, és jövő héten szerdán este 21 óra 5 perctől megismételjük.
Talking.